Szeretett gyülekezet testvérek, gyermekkorom egyik legkedvesebb és legszeretettebb története ez a most hallott történet. Mindig elképzeltem annak idején gyerekként, amikor hallottam ezt a történetet vasárnapi gyerekisten tiszteleteken. Elképzeltem, ahogy a tanítványok hajója ott hánykolódik, nem tudnak előrébb jutni. Éjszaka van, sötét van, hajnali 3 óra körül járunk. És egyszer csak meglátnak valakit a vizen, de izgalmas, de érdekes. Most is vannak itt közöttünk gyerekek. Azt gondolom, hogy az ő képzelő erejüket is és értelmüket is most annyira megtudja, vagy megragadhatja ez a történet. Jézus a vizen jár. Annyit értettem ebből csak gyerekként, hogy hát ez nem valószínű, hogy ember képes erre. Tudtam ezt saját tapasztalból, hiszen voltam már vízben, és nem sikerült. Mégis valami hihetetlen vonzódást éreztem e történet iránt. Aztán felnőttem. És hadd mondjam el nektek őszintén, elkezdtem ezt a történetet és az ehhez hasonló történeteket szégyelni. Igen, így ahogy mondom, szégyelni. Mit szól ehhez egy mai ember? Mindig ezen gondolkoztam. Nem fognak kinevetni bennünket, keresztényeket, hogy ilyenekbe hittünk. Jézus a vizen jár. Nem mondják azt, hogy ez tényleg mesekönyvbe való történet. Hát miért nem alkottok magatoknak egy olyan vallást, ami sokkal racionálisabb, amiben kézzelfogható tények vannak? Elkezdtem szégyelni. Olyannyira testvérek, hogy még soha nem is prédikáltam erről a történetről. Soha. És mostanában pedig elkezdtem érteni ezt és az ehhez hasonló történeteket. És mostanában elkezdett rám szakadni azt, hogy milyen hihetetlenül kicsin hitű vagyok. Hogy amit elvárok másoktól, a világi embertől, a kívülálló embertől, hogy miért nem akar hinni Istenben, hogy miért nem érdekli őt Isten, én ugyanezt csinálom az ilyen történetek kapcsán. Nagyon rám szakadt ez a kérdés, ez a Jézusi kérdés, hogy miért vagy ilyen kicsin hitű. Mennyire idomultam a csodátlan világ, a csodát nem ismerő ember nyomorúságához. És tudjátok, azért vágott ez nagyon fejem, mert olyan erős véleményem van ezekről az emberekről, akik képtelenek hinni a csodákban, akik képtelenek felismerni az életüket körül ölelő és megtöltő csodákat. Olyan erős és szilárd véleményem van azokról az emberekről, akik tönkreteszik a saját életüket, akik képtelenek az emberi látóhatár fölé emelni szemüket, akik csak a saját hétköznapjait és megélhetésük felül aggodalmaskodnak, és nincsen más valóság az életüknek, és rádöbbentem, hogy hát nem ugyanez vagyok én is. Hát nem ugyanez vagyok, hogyha nem tudok mit kezdeni ezekkel a történetekkel. Úgyhogy úgy állok itt most előttetek, testvérek, mint akit végre magával ragadott ez a történet. Mint akit végre megérintett ez a csoda történet. Szeretném most 3 gondolatköré csoportosítani mindazt, amit megértettem ebből a történetből. Az első ilyen gondolatunk legyen rögtön a víz. Víz. Mi a víz? Azt látjuk, hogy nagyon fontos szerepe van ebben a történetben. Mi a víz? Hát akkor adjuk meg rá most a biológia órán tanult választ. Bolygónk több mint 70%-át víz borítja. Tudjuk nagyon jól, hogy a víz az elengedhetetlenül fontos az élet fennmaradásához. Tudjuk azt is nagyon jól, hogy az élet megmaradása és fennmaradása az a vízen múlik, a tengereken múlik. Az, hogy viszonylag elviselhető időjárás van ezen a Föld nevű bolygón, az a tengereknek köszönhető. Annak, hogy körbevesz bennünket ilyen irdatlan mennyiségű víz. Hiszen elnyelik a nap hőjét, a nap energiáját, ami egyébként víz nélkül elpusztítana bennünket, azt tárolják, és megfelelő mennyiségben bocsátják ki egy ilyen szép, gyönyörű körforgáshez. Tudjuk, hogy azért elviselhető az élet a Földön, az időjárás, mert a víz irányítja ezt. Azért nincsenek olyan nagy évszakok közti megpróbáltatások és különbségek, mert ez az irdatlan mennyiségű víztömeg ezt szabályozza. Tudjuk, hogy a tenger télen fűt, nyáron hűt. Tudjuk, hogy a víz a fagy közeli hőmérsékleten a legnagyobb sűrűségű, ezért tud ugye a jégszábla úszni a vizen. Csodálatos anyag a víz. Csodálatos anyag. És folytathatnánk még. Az ókori ember számára a vizek, a tengerek egyben egy nagyon titokzatos területét jelentették az életnek. Titokzatos és szörnyű lényekkel töltötték meg a tengereket. Mindegyik ókori vallásban külön istene volt a tengernek, ugye gondoljunk csak Poszeidonra. Az ókori vallások szörnyekkel töltötték meg a tengereket és a vizeket. Féltek a tengerektől, mert nagyon jól tudták azt, hogy ez egy olyan terület, ahol mit sem ér az, hogy két lábon járunk. Mert nagyon jól tudták azt, hogy a tenger elnyelhet. És ami elnyelhet téged, az hatalmasabb nálad. Az ókori ember félt a tengertől, tisztelte a tengert. Félelmetes világ a tenger. Na de hát gondoljunk csak a Loch Nessi szörnyre. Hát a mai napig él az ember képzetébe, ugye ez a kis skóciai tó, ahol olyan sokan véltek már felfedezni valami titokzatos állatot. Ott van az emberbe a vízzel kapcsolatban ez a nagyon titokzatos, misztikus érzés. A víz az egy titokzatos és ismeretlen terület. Hallottam, hogy állítólag az óceánok mélységében a mai napig élnek százával olyan fajok, amikről nem is tudunk. Mert olyan hihetetlen mélységben vannak, ahová ember már nem juthat le. Milyen titokzatos világ a víz, milyen veszélyekkel teli világ a víz. És mondjunk ki most egy alapvető nagy igazságot. Az ember elsüllyed a vízben. Jó? Ezt most azt hiszem el tudjuk fogadni mindnyájan. Azért, mert a víz sűrűsége nem elég nagy ahhoz, hogy fenntartson bennünket. Az ember elsüllyed a vízben. Hát akkor menjünk tovább. A tanítványok hánytolódnak a hajón. Az 5000 ember megvendégelése után vagyunk, elfáradtak a tanítványok is, elfáradt Jézus is, ezt olvassuk. Előre küldi a tanítványokat, keljetek át a tengeren, ami valóságban egy tó volt, elég jelentős mélységgel. Nem volt nagyon kicsi tó, nem volt nagyon nagy tó, tengernek nevezték, éppen elég volt ahhoz, hogy elnyeljen bárkit. Tanítványok hajóra szállnak, és elindulnak a túloldalra. Nem olvassuk azt, hogy megkérdezték volna, hogy rendben, mi most elmegyünk, elvittük a hajót, de te majd hogy fogsz utánunk jönni? Mi most előre indulunk, de mi lesz veled? Nem tudom, hogy mit gondoltak a tanítványok. Azt olvassuk, hogy ők elindulnak, Jézus pedig magányosan, egyedül felment a hegyre imádkozni. Mert Jézus érezte azt, hogy amikor legnagyobb a fáradtság, akkor van a legnagyobb szükség az imádságra. Ő az imádságból, az Atyával való kapcsolatból erőt merített. És azt olvassuk, hogy egyszer csak a tanítványok hajója, ha nem is olyan nagy, de viharba kerül. Éppen elég, és éppen akkor a vihar, hogy ne tudjanak előrébb jutni. Éppen akkor a vihar, hogy hiába eveznek, nem jutnak előre. Nem olyan nagy, hogy rögtön elsüllyedjenek, nem olyan nagy, hogy rögtön felfordítja őket és vége, pont olyan vihar, ami talán a legidegesítőbb vihar. Mert nem jutok előre. Mert bár evezek és teszem, ami rajtam áll, de mégsem jutok előre. Testvérem, nem tudom, hogy milyen viharban vagy most éppen. Nem tudom, hogy milyen vihar vesz körül. ha egyáltalán körülvesz. Lehet, hogy nem. És nem tudom, hogy te magadnak milyen vihart kívánnál, mert az biztos, hogy viharok jönnek. Én azon gondolkoztam, hogy de jó lenne, hogyha legalább a viharaink egyértelműek lennének az életben. A kihívások, a megpróbáltatások. Ne ilyen se hideg, se meleg, ilyen langyos, ilyen se el nem süllyedek, se előrébb nem jutok vihar. Legalább akkor ez legyen olyan vihar, hogy tudom, hogy itt nincs mit tennem. Itt végem van. Ez a vihar a legbosszantóbb és a legidegesítőbb vihar. Nem tudom, hogy voltál-e már ilyen viharban a te életed tengerén. Amikor pont csak akkora volt az ellenállás, hogy nem jutottál előre. Talán a legidegörlőbb állapot ez. A tanítványok kezdenek kétségbe esni, mert hánykolódnak a tengeren. Mert érzik azt, hogy nem jut előrébb az életük. Mert érzik azt, hogy nem tudják elérni a célt, ahová menni akarnak. Egy helybe toporgunk, kettőt evezünk előre, hármat megyünk vissza, mert pont akkora az ellenszél. Hadd mondjak el valamit, testvér, amit nem tudtak a tanítványok. Életük viharban van, és mit sem tudtak arról, hogy Jézus éppen imádkozik. És én elhiszem azt, hogy értük is imádkozott. Érted ezt? Ott vannak a tanítványok az életük viharában és tengerében. Nem jutnak előre, toporognak egy helyben. És nem is tudják azt, hogy Jézus imádkozik. Imádkozik értük is. És hordozza őket az Atya Isten színe előtt. A tanítványok nem is tudják, hogy nincsenek egyedül. A tanítványok nem is tudják azt, hogy milyen hatalom hordozza őket. Jézus imádkozik értük. És Jézus könyörög értünk a mai napig. Akármekkora viharban vagyunk. Akármennyire is kilátástalan a helyzet. Soha ne felejtsd el. Imádkozik Jézus a tanítványokért. Hajnali 3 és 6 óra között, ekkora tehető, hajnali 3 és 6 óra között egyszer csak megpillantanak valamit a tanítványok. Valamit, ami egyáltalán nem illik a vízre. Valamit, ami hihetetlen rémülettel tölti el őket, felkiáltanak ijesztükben, elkezdenek kiabálni, ó, jaj, te jó ég, tényleg igaz az? Tényleg igaz a mende mondta, hogy a víz teli van ismeretlen, láthatatlan jelenségekkel, szörnyekkel? Ó, jaj, mégiscsak igaz ez? És ez közeledik, és most valami történni fog velünk? Hát nem elég a mi hánykolódásunk, nem elég a mi bajunk? Most még valami, amire mi nem vagyunk felkészülve? Ezt olvassuk szó szerint, hogy félelmükben kiabálni kezdenek. Nem maradt más. Kiabálni kezdenek. Egy kísértet állapítják meg. Te jó ég! Egy kísértet. Mégis igaz, amit beszélnek. Egy kísértet. Na most mi lesz? Most mi lesz velünk? És elhangzik egy mondat a kísértet szájából. Figyeld csak ezt a mondatot. Minden benne van ebben a mondatban. Minden benne van, amire neked szükséged van ahhoz, hogy túléld életed viharait. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek. Emlékszem, annak idején az egyetemi évek alatt kollégiumban laktam, és számtalanszor előfordult olyan, amikor valaki kopogott a kollégiumi szoba ajtaján. Az ember ugye automatikusan megkérdezi, hogy ki az, akárkit azért nem engedünk be. De csomószor volt az a válasz, hogy én vagyok. Engem meg ilyenkor elöntött a fehér buta, hogy honnan tudjam abból, hogy én vagyok, hogy te ki vagy. És akkor az embernek oda kellett mennie, és kinyitnia az ajtót, és akkor a homlokárőt is azt mondja, hogy ja persze, te vagy, azt felismerhettem volna a hangodat, de nem ismertem fel, hát ennél azért többet kellene közölni. Emlékszem erre az érzésre, olyan dühítő volt. Hát mondd már be a neved, megkérdezem, hogy ki vagy, erre azt mondod, hogy én vagyok. Ismerős jelenet talán, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy ki az. Amikor kevés a rendelkezésre álló információ, hogy eldöntsük, ki az. Jézus ennyit mond. Bízzatok, én vagyok. Én vagyok. Én veled vagyok. Ne féljetek. Ha én veletek vagyok, nem kell félnetek. Én vagyok veletek, miért féltek? Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Tudod, hogy miért volt elég? Csak ennyit mondani, hogy én vagyok? Tudod, hogy miért volt elég a tanítványoknak? És miért nem mondták azt a tanítványok, hogy mit tudjuk mi, hogy te ki vagy, mondd be a személyigazolvány számodat, vagy igazold magad, vagy mutasd be a fényképeket, hogy Jézus vagyok, a vándor próféta, vagy az igazolvány. Tudod, miért nem mondták ezt a tanítványok? Azért, mert Jézus küldte őket a tóra. Mert ő küldte őket. És ez valahol az agyuk, a gondolatuk, a szívük, a lelkük mélyében ott volt a vihar ellenére is. Azért vagyunk viharban, mert ő küldött minket. Azért érnek most a viharok, mert engedtünk az ő küldésének, parancsának és szavának. Nem véletlenül érez bennünket. Érzed ezt a plusz, ezt a töbletet, ami hiszem, hogy csak a keresztény ember töblete? Teli van viharokkal az életünk, de mi tudjuk azt, hogy nem véletlen mindez. Mi tudjuk azt, hogy nagyon sok vihar éppen azért ér bennünket, mert engedelmeskedünk az Isten szavának, az Úr Jézus küldésének. Nem ő adja a viharokat feltétlenül, ezt nem hiszem. De azt tudom, hogyha biztos vagy abban, hogy ő küldött, hogy ő adta eléd a célt, amit el kell érned, akkor elég csak ennyi is, hogy eszedbe jusson, én vagyok, én veled vagyok. Én nem feledkeztem meg rólad. Én nem egy ismeretlen valaki vagyok. Tőlem nem kell félned. Ha az én küldetésembe jár, ne félj! És akkor elég csak ennyi, hogy én vagyok. Mi kell ennél több, testvér? Mi kell ennél több életed viharaiban? Ha te biztosan tudod, hogy az ő szavára indultál el, hogy őt akarod követni, akkor hidd el, elég lesz neked csak ennyi, hogy tudod, ott van veled az Úr Jézus Krisztus. Ezek után már talán nem is annyira lényeges dolog az, hogy Jézus a vízen jár. Nagyon lényeges dolog. Pont ugye ez az a momentum, ami miatt szégyelni kezdtem ezt a történetet. És inkább nem is beszéltem róla. Ne kelljen már a szegény agyunkat és értelmünket ilyen dolgokkal terhelni. Jézus a vízen jár. Érted, hogy mit jelképez ez? Elgondolkoztál már ezen? Most értettem meg én is. Hadd hozzam közétek örömmel. Itt sokkal többről van szó, mint az, hogy Jézus csak jár a vízen. Hogy legyőzi a természet törvényeit. Itt sokkal többről van szó. Tudod, miről van szó? Hogy Jézus lába alatt van. Hiszen ő jár ezen a tengeren. A lába alatt van mindaz, amit az akkori ember a tengerről gondolt. Érted ezt? Jézus lába alatt van mindaz a félelem, mindaz a misztikum, mindaz az ismeretlenség, amit az akkori ember gondolt a tengerről. Az összes benépesített szörnyel, az összes veszéllyel és ismeretlenséggel, a rájuk leselkedő veszéllyel. Érted, hogy mit akar üzenni? Ennyire szájba rágósan ez a történet? Hogy minden Jézus lába alatt van. Nem csak arról van szó, hogy feleszte áll a fizika törvényének, miszerint a vízen nem lehet járni. Arról van szó, hogy az összes viharunk az ő lába alatt van. És mindaz, amitől mi félünk az életünkben. Milyen jó így nekiindulni a holnapnak. Milyen jó így nekiindulni az életnek. És végezetül az utolsó gondolat. A víz, a bízzatok, én vagyok, ne féljetek utána, az csak ez a szó lenne, hogy jöjj. Ismét Péter az, aki a középpontba kerül. Péter, aki azt mondja, hogy Uram, ha tényleg te vagy, akkor nem kell a személyigazolványod, akkor csak parancsold meg, hogy én hozzád menjek. A vízen ugyanúgy, ahogy te. Emlékszem, hogy hallottam olyan magyarázatot, ami Pétert ilyen megkérdőjelezhető készen magyarázta, vagy értelmezte. Hogy miért nem elég Péternek az, hogy mint a többi tanítványnak, hogy meglátsa Jézust. Miért nem elég Péternek az, hogy hallja ezt, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Miért nem elég Péternek? Mint ahogy a többi tanítványnak elég volt. Nem indultak el csoportosan a tanítványok a vizen. Egyedül csak Péterről halljuk ezt. Ejje Péternek, ez soha semmi nem elég. Ejje Péter, te annyira felhetetlen vagy. Neked még a szemmel látható csodák sem elegek. És aztán meg kellett, hogy értsem, és ez is egy hatalmas felfedezésem volt, hogy Péter jelképezt téged is engem ebben a történetben. Azt a keresztény hívő embert, aki oda bízza az életét az Úr Jézus Krisztusra. Az a keresztény ember, az nem marad a csónakban, érted? Az nem marad a biztonságot jelentő deszkák között. Óriási példaképpé vált számomra Péter. Azt mondja, hogy itt valami olyan van, amit én nem tudok magyarázni, jársz a vízen, mester. Ha igaz mindaz, amit te rólunk emberekről mondtál, ha igaz mindaz, amit te a hit erejéről mondtál, akkor én ezt most kipróbálom. Egy életem, egy halálom. És kilép. Szeretnék Péter lenni, aki fütyül a fizika törvényeire, aki előtt nincs lehetetlen, aki azt mondja, hogy Uram, oda megyek hozzád, még a viharon járva is, még a tengeren járva is. És elindul. És bár az előbb azt mondtuk, hogy alaptörvény, hogy a víz nem bírja el az embert. És mégis azt látjuk, hogy elbírja. Érted ennek a csodáját és az üzenetét? Nem csak az igaz, hogy Jézus veled van életed viharaiban. Az is igaz, hogy te legyőzheted ezeket a viharokat. Pont úgy, ahogy Péter győzte le a fizika törvényeit. Én nem tudom ezt neked megmagyarázni, hogy hogy történt. Ez fölötte áll minden ismeretemnek. De azt érzem belőle, hogy Péter itt győzött. Milyen csodálatosan szemléletes. Amíg Péter az ő szemét rajta tartotta az Úr Jézuson, addig ment. Addig felül kerekedett élete viharán. Emlékszel, hogy olvastuk? Annyira beszédes. Amikor azonban az erős szélre kezdett figyelni, megijedt, és rögtön süllyedni kezdett. A fizikai törvényeit az Isten hajlandó alát rendelni. Érted? A legyőzhetetlennek hitt ellenséget Isten hajlandó alát rendelni. Amíg te ránézel, amíg te őt követed, addig az a csoda történhet veled, hogy felette állsz a fizika törvényeinek, akár a szószoros értelmében. Hát hallottál már halálos betegségből meggyógyult emberről, nem? Ez is felette áll a fizika törvényeinek és a tudásunknak. Hallottál már megtért emberről, aki le tudta tenni a poharát, aki le tudta tenni a megkötözöttségét. Ez is felette áll a fizika törvényének. Hát erről beszél ez a történet. Nevedd le a te tekintetedet az Úr Jézus Krisztusról. Péter felkiált, ments meg Uram. És Jézus azonnal kinyújtotta a kezét. Azonnal. Nem várt még egy-két pedagógiai másodpercet. Nem várt. Nem mondta azt, hogy Péter, úgy látom, neked még szükséged van egy kis süllyedésre. Azonnal cselekedett. Kinyújtotta a kezét, és azonnal. És hadd legyen az utolsó mondat. Kicsinyhitű, miért kételkedtél? Adja meg az Úristen, hogy sokszor mondhassa el nekünk, kicsinyhitű, miért kételkedtél? Mert ha ezt jelenti kicsinyhitűnek lenni, amit Péter tett, akkor én szeretném átélni azt. Szeretném átélni, milyen, amikor Jézus azonnal megment engem. Szeretnék én olyan kicsinyhitű lenni, és a kicsinyhitűségemből egyszer csak hozzá felnőni. Amen. A 299-es énekünket keressük ki, és ennek az első versét énekeljük. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengeret.